Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az iskola év utolsó hittanóráját egy kétszeresen is aktuális, de már sokszorosan idézett vagy előhozott témának fogom szentelni, a katolikus Szűz Mária tiszteletnek. 16. Benedek, és miután megyünk Ferenc pápa csíksomlyói látogatására, az ő tettei, gondolatai alapján is föleleveníteném azt a fontos hitigasságot, hogy Szűz Máriát kiváló, a legkiválóbb tisztelet illeti meg a szentek között, és ezért ezt nem szabad elfelejtenünk. Május hónap litániáknak az ideje. Litánia szó könyörgést jelent. Már az 5. században is keleten voltak ilyen szerű könyörgések, amiben kérték Szűz Mária közbenjárását. De ilyen rendszerbe szedetten a 16. században alakult ki, méghozzá Loretóba. Ugye ott úgy tartja a hagyomány, kegyes hagyomány, hogy az angyalok elvitték Szűz Mária házát. Reálisan azt lehetne mondani, hogy a keresztesek hoztak el onnét egy házat, vagy építettek föl, amely Szűz Mária názáreti házára emlékezteti a katolikus embert. És ott ugye rendszeresen volt ilyesfajta könyörgő imádság, ami aztán kezdett elburjánozni, úgyhogy a pápáknak kellett közben lépni, hogy megszabták, hogy már pedig a litániáknak a invokációi, vagyis ezek a könyörgő megszólításai, azok csak ezek lehetnek, és nem mindenféle betoldás, hanem meghatározott dogmatikai igazságokat kifejező igazság. Na most, miért van májusban, kérdezhetnénk, miért nincs augusztusban a litánia ilyen mindennapossággal? A keleti egyház valami hasonlót tesz augusztusban, Szűz Mária mennybe menetelének ünnepéhez kapcsoltan. Itt a nyugati egyházban az északi féltekén, hát a május volt a legvirágosabb hónap, és ez egy ilyen Máriához kapcsolható szép gondolatot hozott elő, hogy a Mária, a rózsa, amely benne van még a litánia invokációiban is, a titkos értelmű rózsa. Juhász Gyulának van egy szép verse, a Csönd című verse, amiben azt mondja, hogy az áhítatott teregető csöndben, a tömjén terhes lilás levegőben szirmát bontja a róza misztika. Ugye a róza misztika, a titokzatos rózsa, és hát azok is, ezek a virágok ilyenkor szoktak nyírni legfőképpen, pünkösdhöz közelítetten, ugyannyira, hogy hát meg is koszorúzták sokszor a Mária szobrokat, és egy spanyol király, bizonyos 12. Alfonz volt, de hogy a számban nem tévedek-e, abban nem vagyok biztos, de azt hiszem 12. Alfonz kezdte el, vagy a 12. században az biztos. Akkor kezdte el a május hónapját kijelölni Szűz Mária litániás vagy ilyen tiszteleti hónapjának, aztán nekünk még van az október is, a rózsafűzér hónapja. És miután 16. Benedek pápával foglalkoztunk egész iskola évben, tőle veszek gondolatokat, hiszen ő, ha nem is írt egy egységes mariológiát, tehát egy olyan teológiai ágat, ami mondjuk kitesz egy egész vaskos könyvet, mint például a lengyel származású Leo Sefcsiké, de azért elszórtan kisebb-nagyobb tanulmányokat írt Ratzinger bíboros is. Benedek pápaként pedig megnéztem a összegyűjtött munkásságában, ki lehetne állítani egy mai litániát azokkal a gondolatokkal, invokációkkal, amiket ő felsorol egy-egy Mária kegyhely meglátogatása vagy Mária tisztelet ünnepe alkalmával. Tehát 16. Benedeket, és hát majd említem Ferenc pápát is. Hát ő egy ilyen nagy racionális beállítottságú ember, kérdezik tőlem egyik önéletrajzi könyvében, illetve egy újságírónak adott riportjában, mondja azt, hogy kevés volna a megalapozáshoz az, hogy van ilyen érzelmes áhítat, bár azt mondja, hogy egyre jobban megfog, öreg koromban már ez, hogy bement Altötting kegyhely templomába, és csak ilyen idős asszonyok voltak, és olyan nagy hatással volt rám, ahogy ottan imádkozták az ősi Mária énekeket. És azt is elmondja, hogy ahogy öregszem, egyre inkább a hagyományos Mária tiszteletet meg kifejező imádságok, legyen az litánia vagy rózsafűzér, közelebb áll hozzám, mint korábban. Hát így van ez, hogy a Mária tisztelet is valamiképpen hasonlít az anyánkkal való kapcsolatunkhoz. Vörös Sándornak van a csodálatos szép verse az anyámnak, amiben azt mondja, hogy a kamaszkor tőled elkuszált, szemem a szemedbe nem talált, a kamaszkor tőled elkuszált, férfi szívem rád talált. Tehát valami ilyesmi lehet a Mária tisztelet is egy férfi ember részéről. A nőknek meg gondolom hasonlít a édesanyjukhoz viszonyához, való viszonyához, ami viszonylag folytonosabb és zökkenőmentesebb, mint egy fiúnak az anyjával való kapcsolata. 16. Benedek, vagy még ugye, amikor egyetemi tanár volt, a Keresztény Hit című könyvében magyarázza a krédót. Jól emlékszem rá, amikor sok évvel ezelőtt azt olvastam, annál a hitcikkeinél, hogy fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, olyan gondolatokat mondott, ami, vagy említett, ami nem vadi új, vagy teljesen új volt számomra is, hanem nagyon jó megvilágításba helyezte ezt a nagyon nehéznek tűnő hittitkot, hogy itt valójában Isten teremtő tevékenységéről van szó, és az Isten kegyelméről, arról is, hogy az üdvösség az nem az embernek a műve. Tehát nem mi valósítjuk meg az üdvösségünket, legfeljebb fáradozunk érte, de az az Isten kegyelme. Aztán ugye a istenségét, emberség, emberi természetét összekapcsoló tény, hogy Jézus megfogant Szűz Mária méhében, a sokakban azt a következtetést hozza, hogy miután földi atya nem volt, hát innét kell, hogy magyarázzuk az istenségét. Holott ő öröktől az volt, mint második isteni személy. Tehát nem a földi atya hiánya miatt isteni személyű, hanem öröktől az. Kétségtelen, hogy így sokkal könnyebb volt Isten egyetlen atyaságát a maga számára megvallani, mint hogyha lett volna egy földi atya is. Ugyanakkor kifejezi ez a hitcikkely, hogy Isten nem az örökké valóságnak a fogja. Vagyis vannak olyan filozófiai elképzelések, hogy történetesen a deizmus, hogy Isten megteremti a világot, aztán nem sok köze van hozzá. hanem úgy a gép megy, az alkotó pihen, olvassuk Madács ember tragédiájába, aztán mind a fogaskerekek ottan egymásba kapcsolódnak a világegyetem törvényei, aztán Isten is éli a maga életét, a világ pedig ilyen fátumszerűen kóborol az űrbe, ezért lehetnek óriási csapások, mert hát ez maga útját járja. Nem, Isten nem az örökké valóságnak a fogja, hanem be tud lépni az emberi történelembe, mégpedig így, Jézus Krisztus személyében. És az egy nagy tanulmányban egyszer kifejtette, hogy amikor mi Szűz Máriát, Jézus Krisztus anyjának, aztán az Isten anyának mondjuk, a személyi egység miatt, ugye sokszor elmondtam, hogy nem arról van szó, hogy Isten se volt és Szűz Mária volt, hanem Jézus Krisztus személyi egysége miatt, ez az Ószövetségből kap nagyon nagy támogatást. Mégpedig azért, mert az Ószövetség sok olyan asszonyt vonultat föl, akiben, vagy akikben az Isten szabadító terve kisebb-nagyobb fokban megvalósul. Hát kezdjük ugye Évával, aztán ott van Sára, Judit, Eszter, Anna, ezek az asszonyok, akiknek, hogy így mondjuk, betetőzése Szűz Mária személye. Tehát az a üdvtörténeti nagy láncolat, az így mutatkozik meg a Sion leányában. Hát ez egy ilyen szép költői kifejezése az Ószövetségnek. Tehát itt van egy nagy folytonosság, amikor erről szólunk, hogy nem akkor, hogy így mondjam, újra tervezve, mint ahogy mondja a GPS, hogyha valaki közlekedik, eltéveszt egy utcát, újra tervezve. Isten nem így volt, hogy elindította a világot, elszúrtam, újra tervezve, és akkor beletesz valamit. Az Istennek az örök terve, az megvalósul, az más kérdés, hogy az emberi bűn, az emberi gyarlóság, az sokszor elhomályosítja az Isten képiséget. Mert ugye, az, amit Isten megteremtett, az, ha szépen beérhetett volna, akkor nem is kellett volna egy második szövetség, ugyan az Ószövetségnek több szövetsége volt, de nem kellett volna egy olyan szövetség, ami, hogy így mondjam, zárójelbe teszi a többit. És az Isten képiség egyre jobban kiteljesedett volna az ember sorsában. Így azonban a káros következményeit a bűnnek mindenki tapasztalja. Szűz Máriában az Isten képiség megvalósult. Az az ember, amelyet Isten kigondolt, Szűz Mária személyében valósult meg. Azok a dogmák, amelyek Szűz Mária személyéhez kötődnek, azok sok esetben krisztológiai, Krisztushoz kapcsolt eretnekségig folytán bomlottak ki. Ugye Nestorius egy ilyen ókori nagy hittudós azt állította, hogy Szűz Mária az csak Jézus emberségét adta. Tehát ő csak az embernek az anyja. Aztán később, vagy a Jordánba való megkeresztelkedéskor, vagy más alkalommal egyesült az Istenséggel. És akkor kapták fel a fejüket az egyházatják, hogy ez nem így volt. Ez kezdettől ő isteni természetét is beleviszi az emberi természetbe. És akkor azt mondják, hogy ő Isten anyja, Theotokos. Ezt az 1400 430-as efezusi zsinat hirdette ki, ami egyben azt is megállapította, hogy Szűz Mária szűz és anya egyszerre. Tehát férfi közreműködése nélkül szüli meg Jézus Krisztust. És nem lehettek testvéreim, mert egyébként az, amit a testvérek szó alatt ért a Szentírás, az nagyon tágértelmű, benne van az unokatestvér is. Másrészt nem Jánosra bízta volna Jézus a kereszten Szűz Máriát, és egy ilyen teológiai gondolat is volt benne, hogy ha egyszer ő az Isten fiának adott életet, akkor ott már más természetes emberi élet nem jelent számításba, hiszen éppen az a kiváltság, amelyet ő a kegyelemmel, teljességgel kapott, ez kellett, hogy ebben is megvalósuljon. Ugye ez a Jézus Krisztus istensége, embersége nagy vitából kerekedett ki, hogy ő az Isten szülő. Egyébként az embersége Jézusnak az van olyan mai ugye kereszténynek mondott irányzat, nevezetesen az unitáriusok, akik ezt vallják, épp a legutóbbi unitárius fél órában mondták, hogy itt csak Jézus legkiválóbb tanít vagy fia az Istennek, de nem Isten fia. És Áriust magasztalják, aki azt állította, hogy ő csak egy ember. Tehát ezek olyan gondolatok, amelyek nem egyszer jöttek elő, hanem többszörösen más-más formában a történelem folyamán. És aztán ugye az a hittétel, hogy ő mentes Ádám vétkétől, ez az eredeti bűnnel kapcsolatos, az 1854-es dogma, majd pedig hát a mennybe vétel dogmája, az 1950-es, de nem akkor találták ki, hanem már Szent István is ezt ünnepelte, csak akkor hittételként fogalmazzák meg. A Szűz Mária tiszteletet ő maga veti meg egy jövendőléssel. Boldognak mond engem minden nemzedék, mondja Szűz Mária. És ez valóra várt. Most már 2000 éve a tisztelet irányában töretlen a keresztény népben. Épp ugye elgondolkodtam most, hogy voltak ezek a választások, hogy ugye nagy tudományos arzenállal, szociológusok, politológusok mindenféléket prognosztizálnak, hogy mi lesz. Pár évre nem tudják megmondani. Mária azt mondja, hogy boldognak mond engem minden nemzedék, és ez így van. Azóta is, és hát ameddig keresztények lesznek, az ő nagyságát hirdetik. Legalábbis az ortodoxia és a katolikus egyház, ugye a protestantizmus talán a túlzások miatt, de úgy háttérbe szorította Mária tiszteletet, és újabban látunk ilyen próbálkozásokat, hogy bevegyék a Szűz Mária tiszteletét a mindennapjaikban. Egy protestáns lelkész nagyon őszintén mondta valahol, hogy én már minden ószövetségű asszonyt végig prédikáltam. Tehát akiket itt említettem, Sárát, Esztert, Juditot, Annát, és valahogy mindig kimaradt a Szűz Mária. Én pedig hát most a Ratzinger szavát idézem, vagy a 16. Benedekét, hogy ő kelti föl a kereszténység szívhangjait, azt a bensőségességet, a Szűz Mária tisztelet adja meg a mi hitünknek. És hát elemzi különböző megközelítéseket, Ratzinger bíboros is, és azt mondja, hogy más a szinoptikus evangélistáknál, különösen Lukásnál, és más János evangélistánál. Lukács evangélistánál összekapcsolódik az Isten igéjével, az Isten szavával, hogy aki igent mond Isten szavára, aki meghallja, megőrzi az Isten szavát, hogy boldogok azok, akik meghallgatják és őrzik a Isten igéjét, nem beszélve az, hogy a megtestesült Isten igéjének Szűz Mária ad életet. Szent János evangélistánál pedig visszanyúlik a Ószövetségre, az Évára, az asszonyra, gondoljunk a kánai menyegző jelenetére, asszony, miközünk nem jött el az én órám. De ez az asszony, az Ószövetségi Éva asszonyt is idézi, hogy amikor azonban eljön az ő órája, akkor egy beteljesedés van Jézus életében is. Na most a dogmáknak az alapja az a kegyelemmel teljesség. Az Isten életében való részesedés, méghozzá ugye a föltámadt Krisztus életével való kapcsolat. Mi nekünk embereknek nagyon törékeny vagy esedékes az Istennel való kapcsolatunk. Szűz Máriájé tökéletes teljes, ez jelenti a kegyelemmel teljesség, és hát ebből lehet aztán leválasztani, illetve kikövetkeztetni azokat a hittételeket, amiket mi vallunk, hogy ő birtokolja az Isten teljes közelségét és barátságát, ő az új emberiségnek a képe. Szűz Mária a Szentírásban, ha nem is sokat, de azért többször és nagyon lényegesen szól. A Magnifikát imája az az egyik leggyakrabban és legmélyebb gondolatokat idéző imádság, amiben benne van valamiképpen az egész Ószövetségre való utalás, hogy nemzedékről nemzedékre Isten gondját viseli a népnek, és ugyanakkor az is benne van, hogy Máriával az üdvtörténet az nagyon pozitív irányba tudott menni, az ő igenje által. De ez valamiképpen még az ember életében is megvalósítható, hogy ő maga is az igenjei által, amit az Istennek tesz és megígér, az üdvtörténetet befolyásolja. Mert mindannyiunk alakítjuk az üdvösségnek a történetét. És ez az igent mondás, hát a reménynek is a jele. És mondja a pápa a fiataloknak, hogy ti is merjetek igent mondani az Istennek. Ez különösen nagyon fontos a mi időnkben, mert egy olyan korban élünk, hogy az emberek nem szeretnek elköteleződni. Azt mondja, nem tudom, hogy lesz egy erőm, kedvem hozzá. És a papi szerzetesi hivatásokban sem, de a házasságban sem. Ott sem szeret elköteleződni. Azt mondja, nem tudom, hogy lesz-e kedvem hozzá. Na most aki azt mondja, hogy nem biztos, hogy lesz hozzá kedvem, akkor azt állítja ki magára, hogy ő azért nagyon az érzelmeire épít. Hogy ma kedvem van, hónap nincs kedvem. De, tehát ez is benne van, hogy ki tudja, 10 év múlva lesz-e kedvem hozzá. És hogy ez miben mutatkozik meg legjobban, egész gyakorlati módon majdnem meg is lehetne kérdezni, hogy a holtomiglan, holtodiglan szavuk az abban a pillanatban sem érvényes, mert az, hogy később az ember esetleg más gondol, hogy abban a pillanatban sem, hiszen elmennek az ügyvédhöz, és előtte megcsinálják a szerződést, hogy ki mit vitt bele, hogy Hogyha osztozkodni kell, akkor ne legyen veszekedés. Ez gyakori. Na most itt lehet látni, hogy az igen, az a mai ember életében nem kap fundamentumot. És azt mondja, hogy Mária itt mutat nektek példát, hogy amit kimondtatok életállapototokra, azt tartsátok is meg. Papi, szerzetes hivatás, házasság, tartsátok meg! És aztán ezért mondja, hogy az a Ave Maris Stella, az a tengernek fényes csillaga, egy első évezetből való imádság, az nagyon jó költői kép annak, hogy az ember keresi az utat. Ugye nem volt iránytű, hát a csillagok alapján tájékozódtak a hajósok. Hogy tájékozódni, amikor akarunk a világban, akkor Mária példája az, ez az igent mondással, ezzel nagyon jól rávilágít arra, hogy hogyan kell Krisztus követőjének lenni. És azt mondja, hogy a reménynek van két fajtája, kis remény és nagy remény. Hát remélem azt én, hogy épségben hazatérek Csíksomjóról. És mindenki remél valamit. Ez a kis remény. Vagy az életünkkel kapcsolatosan. És a nagy remény az, hogy a halálon túl is van valami. És nem csak valami, hanem vár az üdvösség. És ez a mennybe fölvételnek a hittételében valósul meg. Hogy van értelme, hogy az ember kis reményei egy nagy reménybe bele torkolhatnak. A remény üzenetét adja számunkra. És hát ugyanakkor ő a hit anyja, hogy meghallja és igent mond és megvalósítja, és nem vakon hisz, hanem elgondolkodik. Hát legalább kétszer benne van a Szentírásban, hogy elgondolkodott a szavakon. Ez is egy nagyon mának szóló üzenet. Éppen most hallottam egy ilyen előadást, hogy egyre gyakori betegség lesz a szétszórtság. Tehát az, hogy öregszik az ember, azt elfelejti, hogy hova tette a kulcsát, hanem olyan sok hatás ér bennünket mindenféle kütyükön keresztül, nem fogadja be az agyunk, és borzasztó szétszórtak vagyunk, és nem is bírjuk a csöndet. Tehát valaki nem tud csöndben lenni. Tehát kell neki mindig, és nem véletlen, hogy ugye a fiatalság mindig valami dübörögtet. Nem tud csöndben lenni. És Mária azt mondja, elgondolkodik, nem vakon hisz. Sok olyan ember van, aki semmit, még a politikai nézeteit se gondolja át. Miből gondolom ezt? Azt, hogy az utolsó pillanatban változtat. Tehát most ez van, akkor megváltoztatja. És egészen furcsa eredmények jönnek ki. Egy érett ember nem változtatja naponként még a politikai nézeteit se, nemhogy a hitét. Ugye? És ez nincs meg a mai emberben. Igen, és a Máriánál ott, hogy elgondolkodik rajta. Elgondolkodjunk rajta. És aztán összeköti azzal, hogy az Isten szava az örömmel tölti el, ugye, boldog, aki hitt mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki, hogy ez nem egy olyasmi az ember számára a Szentírás, az egyházi tanítás, ami kényszer volna. Jó, hát vannak benne olyasmi, amelyek az embert, hogy így mondjam, arra késztetik, irányítják, hogy tudjon lemondani, de hát alapvetően az emberi lélek derűjét adja, hogy az Isten szava irányít engem. És ő azt mondja, hogy boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Ugyanezt az Erzsébet mondja, de Máriára alkalmazza. Tehát itt lehet látni, hogy a Szűz Mária tiszteletnek mai időköz szólóan is mekkora jelentősége lehet a keresztény ember számára. És kihagyhatatlan a hitünkből. Közeledik Pünkösd ünnepe, és mondja a pápa, hogy ott van az első pünköstkor Szűz Mária az apostolokkal. Együtt imádkozik velük. Pünkösd pedig az egyháznak a születésnapja. Ha nincs pünkösd, az egyház olyan formát nem kap, mint ami aztán megvalósult, tehát nem lett volna olyan születésnap, hanem úgy emlékezgettek volna rá, mint a keresztelő Szent Jánosra, vagy az esszénusok, hogy hát valami csoportosulás lett volna, de olyan világba bedobott nagy energiával, amit a Szentlélek Isten adott az első közösségnek, pünkös nélkül el nem képzelhető. És ugyanakkor azt mondja a pápa, hogy pünkösd még Szűz Mária nélkül nem képzelhető el. Mert ott van az apostolok között, és velük együtt imádkozik. Tehát annyira összefonódik a születendő egyházzal, hogy ezért ugye a zsinat után betették a Loretói Litánia invokációjába, hogy egyházunk anyja. Tehát ő egy ilyen lelki módon, spirituális módon ételmezett anyaság, amit még úgy is, hogy a Jánosnak szóló imate anyád, az mindenki által személy szerint önmagára is alkalmazható. Tehát az egyház anyja, az mindenkinek lelki anyjává lehet. És hát de nem egy ilyen költő, író embernél olvastam, de azt hiszem, még maga II. János Pál pápa is mondta, hogy amikor ő fiatalon elveszítette az édesanyját, akkor ő neki nem kellett sokat átkapcsolni, hogy Szűz Máriában találja meg a lelki anyját, akire úgy tekintett. Tehát egyszerre van egyházat érintő, és egyszerre van az egyéni embert érintő mondani valója Szűz Máriának, amit ugye a évszázadok során a zsinatok, lelkiségi mozgalmak, de egy 16. Benedek pápa is nagyon szépen kiemel. És hát ez a május hónap már lassacskán véget ér, de hát itt van előttünk a csíksomlyói búcsú, ami a Kárpát-medencének leghíresebb Mária kegyhelye. Már a középkorban is megvolt, de valójában a székelyek 1567-höz kapcsolják, amikor őket unitárius hitre akarták téríteni, az asszonyok, gyerekek imádkoztak, a férfiak pedig János Zsigmond seregével szembeszálltak, aki először ugye katolikus volt, utána református lett, utána evangélikus lett, végül unitárius lett. Tehát ő is olyan kicsit, mint a Dávid Ferenc. Ezt persze a unitáriusok, hogyha tordán hozták a 1568-ban a vallásszabadságot, ami nem vallásszabadság volt, hanem szabad prédikálás joga, hát hogy lehetne akkor üldözni azokat, akik oda nem térnek át arra hitre. De én erre azt mondom, hogy az erdélyi fejedelemségek idején, amiben alig volt katolikus fejedelem, a Bátor István, igen, ő volt, hát a Fráter György az nem fejedelem volt, ugye, de mégis irányító, mind protestáns volt. Unitárius és református. 160 évig nem lehetett betölteni a püspöki széket Gyulafehérváron. A gyulafehérvári székesegyház református meg unitárius templommá lett. És 160 évig jezsuiták be se tették a lábukat. Ferencesek úgy helyek közze, hogy főként a székelység. Na, egyszer annyira nagy volt a nyitottság, akkor miért nem lehetett beengedni? Miért kellett megvárni a fejedelemségnek a megszüntetését, amikor ugye az Rákóczi szabadság harc után már nem voltak fejedelmek, csak gubernátorok. Tehát ez is egy érdekes dolog, tehát nem áll messze az igazságtól az, hogyha tényleg valakiket rá akartak kényszeríteni arra, hogy hagyj el a hitét. Yeah. Na most hát ők eljössz kötik, és hát a pünkösd vigiliáján mennek a Navárommal a székelyék, és ott imádkoznak, és hálát adnak. És érdekes módon most már ez az összmagyarságnak lett a búcsújáró helye a 90-es évektől. Az összmagyar, amiben ott vannak a reformátusok, evangélikusok, mindenki most már. Ez egy érdekes dolog, hogy átfordult. Hogy már ők is mennek, hát pontosan 10 esztendővel ezelőtt voltam én ott a pünkösdi ünnepségnek a szónoka, és hát közismert református személyiséget láttam ott, hogy ők is ott vannak, és eljöttek. Tehát ez egy jó jel, hogy Szűz Mária összegyűjti, mint egy palástja alá az összmagyarságot, hát adja Isten, hogy jó sikerüljön ez a találkozás. És hát ugye azt is hallottuk, hogy a Ferenc pápa aranyrózsát visz majd ennek a kegyhelynek. Hát miért viszed aranyrózsát ezt? Aranyrózsát középkorban azoknak adtak, akik a hitet kiválóan védelmezték. Hát még egy Henry király, aki aztán megcsinálta a maga anglikán vallását, először ő volt a defensor fidei, a hit védője, és megkapta a pápától az aranyrózsát. Ugyanis a rózsa szimbólum az egyszerre vonatkozik Jézusra és Szűz Máriára. Szűz Máriára az előbbi okok miatt mondtam, hogy ugye hát a rózsafűzér királynő, a rózsa, és akkor hát személyék kapták először az aranyrózsát, és akik azt megkapták, hát azok büszkélkedhettek vele, hogy ők a hit kiváló védői. Újabban II. János Pál pápa kezdte el, hogy a Vincenzovának, Fatimának vitte. Tehát a nagyon nagy látogatottságú kegyhelyek kapnak ilyen aranyrózsát. Ja, egyébként a Ferenc pápáról tudjuk, hogy mikor ilyen hosszabb útra megy, akkor megy a Mária Maggiore-ba, az a legősibb Mária bazilikája Rómának, és akkor visz mindig egy csokor virágot oda, vagy mikor megjön, vagy elmegy, ezt pontosan nem tudom, de mindig érkezéskor, vagy induláskor, érkezéskor betér oda. És akkor hát most is viszi oda erre a kegyhelyre, hogy mint egy fölemelve ezt a Szűz Mária kegyhelyet, ahol hát az összmagyarság, kereszténység Szűz Máriát hát köszönti, és közben járását kéri, mert ugye többen ilyen búcsújáró helyre ezért is mennek, hogy ügyes, bajos dolgaik van, Szűz Mária legyen a közben járójuk. Az a gondolat, hogy társ megváltó szűzanya, az lekerült a napirendről. Épp egy 16. benedéki gondolattal is, hogy ő nem lehet társ megváltó, de lehet nemes társa Jézusnak a megváltásban, illetve hát a közben járó szerepe az vitán felüli, mert erre példát mutatott Jézus életében is. Ezért jogosan fordul hozzá a keresztény nép, hogy kérje Szűz Mária közbenjárását. És hát ugye ezért is sokan mennek oda búcsújáró helyekre. Vannak, akik meggyógyulnak látványosan, vannak, akik lelki támasztékot kapnak, de az is nagyon nagy dolog, hogyha valaki egy ilyen búcsújáró helyet meglátogatva el tudja fogadni a maga bajait, gondjait úgy, hogy hát nem zugolódik, hanem viszi az élet keresztjeit. És több alkalommal is nagyon mély gondolatokkal szólt 16. Benedek is Szűz Máriáról. Egy nagyon kis részt itten felolvasnék egy tizenvalahány évvel ezelőtt Urangyala imádságához fűzött gondolataiból. Az Úr föltámadása utáni napokon az apostolok Mária vigasztaló jelenlétében együtt maradtak, és a mennybe menetel után is vele együtt kitartottak, imádkozva, várva a pünkösdi eseményt. Mária anyjuk és tanítójuk volt, és a keresztények számára máig is ez a szerepe mindenkorban. Ezt minden évben még jobban megéljük a húsvéti időben, s talán éppen ez az oka, hogy a népi jámborság Szűz Máriának szenteli a május hónapot, amely általában húsvét és pünköst közé esik, ugye, mert változó ünnep, ilyen húsvét. Ez a hónap azért arra szolgál, hogy újra felfedezzük Mária anyai feladatát, amelyet az életünkben betölt, és így mindig engedelmes tanítványai és bátor tanúi legyünk a föltámadott Úrnak. Szép imádság, abból a szempontból is tanító imádság, hogy miközben Máriának a nagyságát kiemeli, feladatát, közbenjárását, nem feledkezik meg a úgynevezett krisztocentrikus szemléletről, hogy számunkra Jézus Krisztus föltámadott személye a központ, és hát arra irányul a szentek tisztelete is. Tehát nagyon helyes arányban van, ami katolikus hitünkben egyrészt Krisztus központi szerepe és helye, másrészt pedig a Máriát megillető és hát lélektanilag is roppant fontos Mária tisztelet. Úgy gondolom, hogy Mária tisztelet az a bensőséges imádság, ami, vagy mondjuk akár egy üdvözlégy is, ami nem köthető szituációhoz, hanem mindig mondható. Ezért legyen az ünnep, legyen az egy betegágy, az ember tudja, ha Máriát kérő imádságot, legyen az üdvözlégy, oltalmad alá futó, most segíts meg Mária, vagy más egyéb imádság imádkozni. És ha ezt tesszük, akkor mi is teljesítjük a jövendelést. Boldognak hirdet engem minden nemzedék. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.